Mikonozi dön meg megáll.
Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A tervek szerint már hétfő estétől újra teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű, a második blokk 3-as turbinája is megkezdi a termelést. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán arról tájékoztatott még hétfőn délelőtt, hogy a Duna vízszintje hétfő reggelre emelkedett. Az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest nőtt, így megindulhatott a turbina visszakapcsolási folyamata, amely jelentősen segíti az ország energiatakarékossági céljait. Országosan vizsgált játszótereket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tártak fel hiányosságot az év első felében a kormányhivatalokkal együtt. A szakemberek közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a közterületeken, az óvodákban, iskolákban, valamint szállodák, éttermek, társasházak udvarain és a játszóházakban is. A vizsgálatok során a helyszínek több mint 30%-ánál találtak valamilyen problémát. Az eddig lefolytatott eljárások során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege már elérte a 14 millió forintot. A hatóság hangsúlyozta, hogy a játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben a fenntartó felelőssége. Ez magában foglalja az előírt biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetését és a szükséges dokumentációk vezetését is. Kairóból jelentkezett be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki az egyiptomi államvasút vezetőivel közösen tekintette meg a helyi vasúti üzemet és a Ramszesz főpályaudvart. A tárcavezető a helyszínen személyesen is meggyőződött a Dunakeszi járműjavítóban készült, Egyiptomba szállított magyar gyártású vasúti kocsik működéséről, amelyek már az Aszuán felé tartó távolsági vonalakon szállítják az utasokat. 4 nap alatt több mint 8 megawattóra áramot takarított meg a Miskolci Fuchs ZRT, miután a hőhullám idején átszervezték a munkarendet. A kábelgyártó vállalata a csúcsterhelési időszakok elkerülése érdekében úgy módosította a folyamatokat, hogy este 5 és 10 óra között ne legyen termelés, a legnagyobb energiaigényű gépek működését pedig az éjszakai és délelőtti órákra időzítették. A vállalat ezzel a rugalmas megoldással a termelés leállítása nélkül mintegy 1600 család egynapi villamos energiafogyasztásának megfelelő mennyiséget spórolt meg. 4 állomásos koncert sorozatot ad Magyarországon augusztus 10-e és 14-e között Hozi Kura argentin tenor és Szamosi Szabolcs Liszt díjas orgonaművész a Filharmónia Magyarország szervezésében. A turné kiemelt eseményeként augusztus 14-én pénteken este 8 órakor a Debreceni Református Nagytemplomban lépnek fel a művészek. A debreceni közönség a nagy templom hatalmas monumentális akusztikájában és lenyűgöző hangzásvilágában élvezheti az emberi hang és a hangszerek királynőinek páratlan találkozását. A koncerten Bach, Gounod, Verdi és Rachmaninov művei mellett dél-amerikai tradicionális dallamok is elhangzanak. A turné korábbi állomásai során augusztus 10-én a Pécsi Székesegyházban, 11-én az Esztergomi Bazilikában, 13-án pedig a Békés Csabai Evangélikus Nagy Templomban muzsikálnak a fellépők. A tartós aszály miatt kritikusan alacsonyra csökkent a Bózsva és a Kemencepatak vízszintje. A Zempléni hegység térségében lévő vízfolyások védelmében összesen mintegy 15 000 köbméter vizet juttatnak a medrekbe a következő 2 hétben. A kezdeményezés célja az ökológiai egyensúly fenntartása, a fokozottan védett vízi élőlények védelme, valamint Sátoraljaújhely térségének ivóvízbázis biztosítása. A szivattyúzást naponta 2-szer végzik, és a lakosságot felelős vízhasználat kérték. Vízben úszott a Miskolci Papszer utca, valószínűleg csőtörés miatt hétfőn a reggeli órákban. Bár a forgalom nem állt meg hétfőn reggel, az autók csak a vízben tudtak haladni. A víztömeg a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon előtt is felhalmozódott, de az intézményben nem történt beázás. Az ivóvíz vezetéken történt meghibásodás miatt az érintett területen átmeneti nyomásesés és vízhiány lépett fel. A szakemberek a hiba feltárását és elhárítását haladéktalanul megkezdték, szervezték, a javítás idejére pedig lajtos kocsik segítségével biztosították az ivóvízellátást.
Az időjárásról.
Felhőtlen száraz időre van kilátás, nyugat felül azonban később megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar is érkezhet. A déli szél inkább az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között alakulnak.
Európa Rádió híreit hallották. ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, Miskolc Tapolcán 3 napig tartott az immáron 11-szer kiírt nemzetközi utánpótlás vízilabdatorna. A szabadtéri strandfürdő versenymedencéjében 10 mérkőzést látott a közönség a vízilabdatorna során. Az U18-as korosztályú eseményen román siker született, a miskolciak 4-ek lettek. A részletekről Pachner András, a verseny egyik szervezője számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Bachner Andrást, a Mentó Kupa főszervezőjét és az MVLC volt szakmai igazgatóját, és hát hogyha a hallgatók megengedik, régi ismerettségünkre való tekintettel tegeződnék, itt azért nagyon sokszor szoktunk a miskolci vízilabdáról beszélgetni, örülök, hogy újfent befáradtál hozzánk.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és hát akkor vágjunk is bele a közepébe. Ugye a Mentó Kupa az idén 11. alkalommal került megrendezésre. Az eddigiek is, mint a mostani is, az utánpótlásnak a fejlődését képezte, és lehetőséget adott azoknak a játékosoknak, akik a magyar legfelsőbb osztályba, tehát az A1-be szerepelnek, hogy felmérjék tudásukat külföldi csapatokkal, és ugye nagyon jól képzett a hazai csapatok ellen. Kezdeném azzal, hogy a torna 2007-2008-as születésű játékosokra lett kiírva. Nekünk valamivel fiatalabb volt, a mieink inkább 2004-től 2007-ig voltak, tehát jóval fiatalabbak, mint a többiek, ami ebbe a korban nagyon számít. Ennek ellenére jó mérkőzéseket játszottunk, tehát az eredmény nem reflektálja azt, hogy végül is a miskolci vízilabda ennyit zuhant volna, hogy az eddig megnyert, azt hiszem, 8 vagy 9 kupagyőzelem után, és talán egy, azt hiszem, 9 győzelem és egy második hely után az idén a 4., illetve az utolsó előtti helyen végzett a kassa előtt. Az eredmények között csak egyre reflektálok, hogy aki megnyerte a tornát, a bukaresti Dinamo, az 10-8-ra tudta a Miskolcot felülmúlni. Tehát nagyon-nagyon ennyire kiélezett, és ennyire egymáshoz közel tudású torna még talán nem is volt.
Szervezőként mekkora élmény volt, illetve akár a vendégcsapatoknak milyen hangulatban, hogyan telt ez a verseny, mekkora élmény volt akár az idegenbeli csapatoknak is.
Elsősorban szeretném megköszönni Hercsik István úrnak a támogatását, ugye az ő támogatása nélkül nem létezne a Mentó Kupa. Én nem is tudom azt, hogy az országban létezik-e egy olyan klub, aki magán saját támogatásból, tehát semmiféle fajta TAO vagy bármilyen támogatásból ilyen színvonalú tornát tartana már 11 éve. Még egyszer köszönöm Hercsik úrnak. Másodszorban szeretném a Tapolcai Fürdő igazgatóságnak és az összes munkatársnak megköszönni az együttműködést. Nagyon-nagyon nehéz napokat éltünk meg, tehát ez a hőhullám, ez katasztrófa volt, és ennek ellenére biztosították számunkra a számos fürdőzőnek a valahol a kárára is azt a vízfelületet, hogy mi meg tudjuk rendezni ezt a tornát kellőképpen. Visszajelzések jöttek már külföldről is, az osztrák válogatott részéről, akik azt mondták, hogy Európa-bajnokságon részt vettek, de ilyen szervezést, ilyen minőségi lehetőséget még ott sem tapasztaltak. Tehát azért ez egy nagyon, nagyon jó leső visszajelzés, az, hogy az elvégzett munka, a befektetett pénz, az kamatozódott. Nem beszélve arról, hogy a gyerekek ismét ugye konfrontálódtak, játszhattak más országok sportolóival, és nyilvánvaló, hogy ebből az edzők majd lemérik a kellő rutin tapasztalatot.
És a meccseket, hogyan látjátok, hogyan látod, ugye 3 napig tartott ez a kupa, azért 3 napig intenzíven játszottak a csapatok. Milyen meccsek voltak, hogyan látjátok akár a külföldi, ugye majd az itthoniakról beszélünk, úgymond a külföldi utánpótlást, hogyan értékelitek ezt a 3 napot sportszakmai szempontból?
Végül is engem meglepett a bukaresti Dinamónak a markáns játéka, tehát itt látszik, hogy rengeteget fejlődtek, tehát nem csak felnőtt válogatottként, de az utánpótlásban is egyre inkább zárkóznak fel az európai elithez. Az osztrákok meglepetésként szerepeltek, megmondom őszintén, hogy egy nagyon, de nagyon jól képzett és összeszedett játékkal, ugye ők a 3-dikok lettek. A tornán ugye a bukaresti Dinamo, Debrecen, és az osztrák válogatott után a Miskolc és a Kassa. Tehát ez volt a sorrend, a kialakuló sorrend, és az is mutatja, hogy a torna gólkirálya és a legjobb játékosa egy osztrák kisfiú, egy 17 éves kisfiú volt, akit nagyon szívesen elfogadnék itt Miskolcon is, mert fantasztikus, tehát nagyon-nagyon tehetséges, és ami azt mutatja, hogy mennyire elhivatott a vízilabda iránt, a születésnapjára ezelőtt egy hónappal szüleitől azt kérte, hogy Montenegróba a Hercegnovinál 2 hetet fizessenek be neki a szülei, hogy ott tudjon edzeni. Ez volt a születésnapi ajándéka. Tehát ez engem teljes mértékben meghatott, hogy vannak még ugye ilyen óhajok is a fiataloktól, tehát nem egy elektromos rollert kért, vagy mást, hanem ezt a lehetőséget, de ez meg is látszik. Nagyjából ennyi, tehát minden nagyon, de nagyon jól működött, tehát a közreműködők szenvedtek ugye a nagy melegbe, de végigcsinálták becsülettel, megtisztelt bennünket Csékovács Tamás nemzetközi bíró, aki olimpiától kezdve világbajnokságokon bíráskodott, és eljött a tornára, tehát ez is mutatja azt, hogy egy színvonalas tornára jött, mert azért ő se adná a nevét bármihez. A mi eredményeinket illetve feltétlenül ki kell térjek arra, hogy ami nem a Mentó kupához tartozik, de viszont a kisugárzása már most megkezdődött. Tehát sajnálattal a tavalyi évben az első osztályú csapatunk kiesett az OB1B-be, és ebből kifolyólag ugye ilyenkor a legtehetségesebb fiatal játékosok meg vannak fosztva attól a lehetőségtől, hogy első osztályba játszanak. Ebbe a korban még a fiatalok nem a pénzért, nem a kimondott dicsőségért, hanem azért, hogy ő első osztályú játékossá váljon. 4 olyan fiatal, illetve 5 hagyott el bennünket, és igazolt át más klubhoz, Egerbe. Eger, ő az erőnyerője a mi sajnos kiesésünknek, mert az Agot Balázs, Dic, Lövei Máté és a Biki Petró Nimrod 4-est Egerbe igazolták. Na most itt felvetődött egy olyan szülői háttérű vélemény, hogy az én személyem okozta a játékosok távozását. Ezt most is ezennel kikérem magamnak, és szeretném, hogyha ezt olyanokkal beszélnék át, akik értenek is a vízilabdához, nem csak a zümmögő kórust, akik váltást akarnak, vagy ilyen-olyan preferált embereket betolni a vízilabdába, akiknek még pillanatnyilag nincs ott a helyük. Ezt mint személyes vélemény, és még egyszer hangsúlyozom, hogy itt a legnagyobb vesztesség, hát mindegyik nagy vesztesség, de az Agot Balázsra kitérnék külön, mert ő a Vismeg Zsombor mellett talán az összes idők legnagyobb miskolci tehetsége. Hallani fog róla még a vízilabda sport, jó helyre került Egerbe, a Tóth Kálmán kezébe, tehát ő egy kimondottan jó edző, és hát én kívánok ezen túl is neki nagyon sok sikert, és mind a 4-nek, hogy, és ők fognak biztos első osztályba fognak játszani. Tehát nem azért mentek oda, hogy utánpótlásba játszanak, hanem azért mentek oda, hogy legyen út a felfele ívelés felé. Na most az első 3, tehát Agot Balázs, Dic és a Lövei Máté hiányzott ebből a csapatból, amit mi most kiállítottunk. Hát velük valószínű, hogy megnyertük volna a tornát. Tehát a Volnára, a volna-volna, azt nem jegyzik sehol, de mondom, ők egy félkezdő csapat, és velük biztosan, hogy ha nem is megnyertük, de sokkal jobb eredményt értünk volna el. Ennyit nagyjából a pillanatnyi helyzetről.
Mostani szerényebb szereplés amúgy minek köszönhető itt a miskolciak részéről? Egy részét elmondtad, még esetleg látsz-e valami olyat, hogy taktikák nem úgy alakultak, esetleg mérkőzések nem úgy jöttek ki a lépések vagy cserék, gondolom azért a meccseket figyeltette is.
Hát nyilvánvaló minden meccsen ott voltam, és minden meccsen figyeltem azokat az elemeket, amiket játszottunk. Én nem szeretném ezt az eredményt szakmai kritika alá venni, mert ugye 16-17 éves gyerekeknél sokkal hamarabb becsúsznak, akár taktikai, akár technikai hibák, amiből megfordulhat egy mérkőzés. De nem voltunk. Tehát én azt hiszem, hogy ez a gárda, aki szerepelt nálunk, a maximumot hozta ki magából. Tehát sokkal többet nem tudtak volna produkálni. Így is voltak nagyon szép dolgaik, egy-kettő, de hát az kevés volt ahhoz, mert a többiek nagyobbak, erősebbek voltak, és ezzel felül tudtak kerekedni.
Nagyjából milyen meccseredmények születtek, bár nem biztos, hogy most így Filkóból fogsz emlékezni az összesre. Hogyan alakultak a meccsek akár?
Hát én inkább a mi csapatunk meccseire értem, mondom, a bukaresti Dinamo, aki megnyerte, 10-8-ra kaptunk ki. A Debrecentől azt hiszem 13-10-re kaptunk ki. Az osztrákoktól azt hiszem 4 vagy 5 góllal kaptunk ki. És egyedül a Kassát tudtuk felülmúlni, de a Kassa viszont megverte az osztrákokat. Tehát voltak körbeverések, azért mondom, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt a torna. Hát igen, hiányzott az az egy-két meghatározó játékos, aki esetleg kritikus helyzetbe fordítani tudott volna, például egy Agot Balázs, egy Lövei Máté. Lövei Máté szerepelt már 2 évvel ezelőtt első osztályú meccsen, még Kemény Kristóf idejében. Ő ugye betette, 15 évesen betette játszani. Agod az idén, ha első osztályú csapatként maradtunk volna, biztos helyet kapott volna, meg a Löve is, a Biki Petróról nem is beszélve, aki tavaly már az első osztályú csapatnak volt a tagja. De amellett még ugye hát Hók Benegedeket próbáltam visszavarázsolni Miskolcra, de hát ő már elkötelezte magát Egerbe, mikor a tavaly nyáron kosarat kapott az akkori szakmai vezetéstől, edzőtől, hogy hát nincs rá szükség, pedig nagyon nagy szükség lett volna rá.
Összegezve, jövőre való tekintettel úgymond a mentókupa, akár a miskolci csapat, hogyan alakul a jövő, gondolom jövőre is várható mentókupa, hogyan látjátok?
Én előre nem szoktam ígérni dolgokat, én tudom azt, hogy amint mondtam, én átadtam teljes mértékben a szakmai vezetést, Biros Barnabás lesz a felelős a klub szakmai vezetésért, főleg az utánpótlás, de a felnőtt csapat is beleérthető, tehát én a háttérbe egyenlő egy szürke eminenciás 14 év munka után, ugye egyelőre még meg vagyok tűrve, tehát ezt nem tudom, hogy ez meddig lesz, de én nagyon drukkolok annak, hogy a csapat valamilyen szinten kapjon arra lehetőséget, hogy élje meg azokat a sikereket, azokat az élményeket, amiket már ugye megéltünk együtt egy nulláról felépített klubban. Hát tényleg drukkolok a miskolci vízilabdának, mert ugye 14 évig vittem a szekeret, valamilyen szinten elég is volt, de a mostani váltás egy kicsit méltatlan számomra, amit nem akarok kifejteni részletesebben, majd úgyis sor kerül majd még bizonyos dolgokra, úgyhogy egyelőre én gondolom, hogy ennyi elég a közvéleménynek.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mentó kupáról hallhattak, melyet Miskolctapolcán rendeztek meg. Az utánpótlás vízilabda torna egyik szervezőjét, Bachner Andrást kérdezte az elmúlt percekben Sütő Dávid Pelé kollégám.
a játszó társam, mondd, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztal főre ülni, borból, vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni. Akarsz-e játszani mindent, mi élet, havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán teát inni véled? Rubint teát és sárga pára gőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan, néha, néha félni, hogy a körúton járkál a november, az utca seprő szegény beteg ember, kifütyürész az ablakunk alatt? Akarsz játszani kígyót, madarat? Hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt? Színleli sírást, cifra, temetőt?
Legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, a nyári időszak a legtöbb embernek a pihenésről, kikapcsolódásról szól, ilyenkor sokan indulnak útnak autóval, belföldön és külföldön egyaránt, hogy néhány napra vagy hosszabb időszakra kikapcsolódjanak, pihenjenek. Ilyenkor a rendőrségnek is megnő a munkája, hiszen egyes területeken fokozott jelenléttel kell, hogy helyt álljanak. A nyaralni indulók miatt megnő bizonyos útszakaszokon a forgalom, a vízpartokon, strandokon is többen vannak ezekben a hetekben. A borsodabói Zemplénvár megyei rendőrfőkapitányság a nyári időszakra egy kiadvánnyal is készült, melyben hasznos tanácsokkal szolgál azért, hogy a nyár a kikapcsolódás, pihenés időszaka legyen. A következő percekben számos hasznos tanácsot hallhatnak majd. Kedves hallgatóink, a nyári időszak mindig egy kiemelt jelentőségi időszak, talán a rendőrség életében ezt mondhatjuk, hiszen rengeteg minden történik, ilyenkor sok mindenre kell figyelni, ahogy nekünk is, akár közlekedünk, akár utazunk, akár nyaralunk, akár fürdőzünk. Hát a következő percekben most ezeket boncolgatjuk majd Simkó Imre rendőr alezredessel, a borsodabói Zemplénvár megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjével. Köszöntöm a stúdió.
Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Mi mindenre kell itt nyáron figyelnünk? Azért ez egy különleges időszak, én azt gondolom.
Valóban a nyár talán mindenki számára a leginkább várt időszak, amikor számtalan program, utazás, pihenés, bulizás vár ránk. Viszont azért bele kell gondolni, hogy ennek az időszaknak sajnos vannak olyan kiemelten veszélyeztetett bűn és baleset megelőzési veszély és gócpontjai, amit azért jó, ha egy kicsit átgondolunk, vagy ha hallunk róla, akkor megmozdul bennünk valami, és ezt a biztonságérzetünket egy kicsit tudjuk erősíteni.
Általánosságban mire kell figyeljünk nyáron?
Hát, ha a nyaralásról van szó, akkor a közlekedés az mindig a legelső, hiszen valóban el kell indulnunk, el kell jutnunk. A gyerekek közlekednek nyáron, akár kerékpárral, akár most már elektromos rollerrel. Tehát a legfontosabb talán az, hogy a közlekedés során, egyrészt ha gépjárművel közlekedünk, akkor azért készüljünk fel a nyári melegre, arra, hogy azért a figyelmet azt mindig meg tudjuk tartani, fent tudjuk tartani. És hát a gyerekeinkre meg különösen vigyázunk, és készítsük fel őket. Ugye autósként én megpróbálok türelmes lenni, de ha csak belegondolunk, hogy nagyon sokat jártunk ugye Nyugat-Európában, ha csak Ausztriát mondom. Olyan mérhetetlen türelemmel közlekednek az emberek, mintaként tudjuk ezt ugye ajánlani. Igaz, más közlekedés kultúránk van, de az, hogy a zebránál közeledünk, megállnak, ha kerékpárral közlekedünk, mögöttünk mennek nagyon sokáig, nem előznek, nem dudálnak le. Tehát türelmesek legyünk, valóban ez egy alap momentum lenne, és hát vigyázzunk a gyerekekre, hiszen ők csoportosan jelennek meg a közlekedés során, kerékpárral is, és sajnos egyre több az e-roller használata is, ami egy nagyon jó közlekedési eszköz, viszont ennek is meg kell tanulnunk a szabályait és a veszélyeit, ami még gyakorlatilag nem hiszem, hogy tudatosult volna akár a szülőkben, akár felkészítve a gyerekeket is. Mit kell erről mondani? Hát 14 év alatt én azt javaslom, hogy a gyerekeinket ne engedjük e-rollerre. Ugye most egy átmeneti jogszabály van Magyarországon, a KRESZ változása is folyamatban vannak, de ugye itt a 25 km/h átlagsebesség az egy döntő. Ugye a fölött már kötelező biztosítás, jogosítvány kell, gyakorlatilag bukós is a kötelező, de én azt mondom, hogy kötelezővé kellene tenni, illetve használni a gyerekeknél. Például most egy nagyon közeli, Miskolchoz közeli kisfaluban történt egy ilyen viszonylag szerencsés baleset, ahol a szülő eltette a rollert a gyerek elől, hogy csak együtt használják, és ő hát szemfüles módon a barátjától kérte el. Minden védőfelszerelés nélkül balesetezett, és egy súlyos fejsérülés szenvedett. Szerencsére gyógyítható, túl van a veszélyen, de hogy a gyerekek ki fognak játszani minket is, és valóban ez van, hogy az legyen egy alapmomentum, hogy ha ő közlekedik is, akkor mindenféleképpen a legfontosabb ugye a fejvédő, a védőeszközök használata, mert életet menthet.
Gondolom egyébként ez mondjuk akár egy ilyen kerékpáros sisak, és a biciklin is jó lehet, meg jól jöhet a gyerekeknek mindenképp. Ha már itt a gyerekek közlekedésénél, kerékpározásánál tartunk, az egy jó felkészítési módszer lehet, ha mondjuk többet megyünk velük, mi is. Tehát együtt kerékpározunk, együtt gyalogolunk, együtt tömegközlekedünk velük, hogy tudják, hogy akkor itt mi a szabály, ott mire kell figyelni.
Ez az alapvető, hogy az első impulzusokat mi adjuk meg a gyerekeinknek. Ha ott szabályosan védőfelszerelésekkel, kerékpár kötelező felszerelését biztosító lámpákkal, csengővel, stb. És be is mutatjuk neki, és így fogjuk nevelni a gyerekünket, akkor nagy valószínűséggel ez a fajta tudás rájuk ragad, és igényesség szempontjából meg is tanulják, hogyha barátokkal mennek, akkor is használják az ilyen védőfelszereléseket. És ha meg elengedjük őket a barátok, akkor viszont előtte egy pici beszélgetés, hogy ne felejtse, hogy mire figyeljen oda. Nem kell túlfelteni fiatalokat, mert ők szeretnek barátokkal menni, de hogy legyen meg az a tudás, és az a biztonság, ami az ő útjukat majd kíséri.
Ugye közlekedéssel kezdtünk, hát sokan indulnak ilyenkor autóval is útnak nyaralni, pihenni, ők hogyan készüljenek, mire figyeljenek? Azért van, aki több száz kilométert is megtesz ilyenkor autóval.
Hát a időfaktorra hívnám fel a legelőször a figyelmet, hogy ne siessünk. Nyaralni megyünk, nem megvár gyakorlatilag minden, vagy időbe induljunk el. A türelmetlenség és a nagysebesség az, ami igazából a leginkább kockázatot rejt, hiszen a megyünkben is fordultak elő súlyos balesetek. Pihenten megyünk, odafigyelve inkább kicsit lassabban, de biztonságban közlekedjünk, és hogy a célt elérjük az egész családdal. Én azt hiszem, hogy igazából ez a türelmesség és a sebességek betartása a legfontosabb. Persze készüljünk fel arra, hogy vannak az utakon vagy autópályákon lezárások. Ezek megint egy külön kockázatot jelentenek, hiszen nem ismerjük, nem a megszokott tempunkban haladhatunk. Figyelni kell arra is, hogy a velünk közlekedők esetleg nem értik meg a útlezárásokkal kapcsolatos helyzetet és veszélyhelyzetet teremtenek. Tehát, hogy a követési távolságtól kezdve minden, inkább egy kicsit később érjünk a helyszínre, mint hogy balesetet szenvedjünk.
Ha külföldre utazunk, akkor így autóval, akkor ott mi mindenre kell figyelni? Milyen okmányok kellenek, hogy nálunk legyenek? Vannak-e általános jó tanácsok külföldre utazóknak?
Természetesen, hogyha külföldre megyünk, akkor ugye az Európai Unió az egyértelmű, hogy ez egy másik kategóriát, ott igazából nincsenek már ilyen határátlépések, viszont hogyha olyan területre megyünk, ami nem EU-s tag, akkor én javaslom, hogy a külügyminisztériumnak a honlapját minden esetben keressék föl, ott fel vannak sorolva azok a veszélyhelyzetek, azok a városrészek, vagy azok a problémák, amik azt a destinációt jellemzik. És hát természetesen ugyanúgy, főleg egy zsúfolt turista paradicsomban, akár hova megyünk, itt a zsebtolvajlástól kezdve, az okmányok elvesztése, a pénzügyi tranzakcióink, ezek mind-mind olyan dolgok, ami fontos is, hogy ezekre föl kell készülni előre, hogy tudjunk veszélyhelyzetben megfelelően lépni. Konzulátusoknak az elérhetősége, telefonszám, rendőrségnek, veszélyhelyzet, biztosítás, tehát sok-sok olyan dolog van, de én azt hiszem, hogy aki rutinos utazó, akkor az ezekkel már tisztában van, csak egy kicsit mindig úgy végig kell menni, hogy gondoljuk végig, hogy el fogunk indulni, hát vegyük számba, hogy akkor útlevél nálam, hogy személyigazolvány kell, a pénz rajta van-e, megtankoltuk ez a biztosítást, megkötöttük-e, és gyakorlatilag egy checklistát készítünk, akkor már felkészítettük magunkat egy ilyen utazás során a nem várt helyzetekre is akár.
Ha külföldön tartózkodunk, és mondjuk elhagyjuk a szállásunkat, mi a jó? Vigyük magunkkal az útlevelünket, vagy hagyjuk a szálláson? Mondjuk, ha van szép, tegyük fel itt a jobb esetet.
Igazából kint is igazolnunk kell a személyi azonosságunkat, és olyan itt okiratnak lenni kell nálunk, amivel ezt ugye meg tudjuk tenni. Tehát ugye sokszor előfordul az is, hogy sípályán vagy síelés közben ugye lemásoljuk a tajkártyát, és ennek csak a másolatát visszük magunkkal, mert ugye nem akarjuk elhagyni. Tehát biztos, hogy én azt mondom, hogy vigyük magunkkal, de legyen egy olyan belső biztonsági zsebbe téve, vagy hogyha csak nyaralunk, vagy a strandra megyünk ki, akkor vigyük magunkkal a nyakunkba akasztható, ugye vízhatlan kis pénztárcát, amiben az apró pénzt, vagy a kis papírpénzeket is be lehet tekerni, és gyakorlatilag az ott van nálunk a közvetlen közelünkben, elvisszük, ha megyünk fürdeni, akkor is ott van velünk, és nem felügyeljük.
Telefonon, hogyha lefotózzuk akár az útlevelet, akár valamelyik okmányunkat, az ér valamit, vagy azt nem fogja egy hatóság se elfogadni, ideiglenesen se?
Magyarországon ugye bevezették a DÁP-ot, ugye? Itt bátran mondhatjuk, hogy nem kell semmilyen okiratot hordani magunknak, aztán van DÁP-unk, és működik a net is a telefonon, akkor ugye ezt tudjuk igazolni, viszont ez külföldre nem érvényes, oda eredeti útlevelek kellenek.
Hogyha külföldön történik velünk valamilyen, ne adj Isten, bűncselekmény, akkor rögtön a helyi rendőrséghez kell fordulni, vagy van esetleg a magyar rendőrségnek valami olyan száma, ami akár külföldről is hívható?
Igazából, hogyha olyan helyre megyünk, ami nem felkapott desztináció, például Európai Unión belül, ott nem jellemző az, hogy érdemes felhívni mondjuk a nagykövetséget. De ha olyan területre megyünk, ahol kicsit fokozottabb a veszélyhelyzet, akár biztonság, személyes biztonság szempontjából, és akkor nem árt, hogyha értesítjük a konzulátust, hogy ekkor és ekkor ott leszünk, felkészülnek rá, bármikor segítséget tudnak adni számunkra. Úgyhogy egy alap utazásnál, egy családi nyaralásnál azért ilyen esetben mindig, ha történik valami probléma, akkor a helyi rendőrséget kell hívni, vagy az általános segélyhívószámot, ugye az egész Európában ugyanaz. Viszont, hogyha ilyen közeli Magyarország, az közeli turista helyekre, akár Horvátországba megyünk, ott magyar rendőrök is teljesítenek szolgálatot a nyári időszakban, akik segítik a magyar turistákat bizonyos veszélyhelyzetek esetén.
Elmegyünk nyaralni, repülővel vagy autóval, belföldre vagy külföldre, de hát elsősorban azért az emberek jó része a vízpartokat keresi, a tengerpartokat, vagy akár a strandokat. És hát ugye sajnos ezeknek is megvannak azért többféle szempontból is a veszélyei. Mire hívjuk fel itt a lakosság figyelmét?
Hát valóban a főleg ebben a nagy melegben, a hőkupolás időszakunkban mindenki a strandokra, szabad vizekre, folyókhoz ment hűsíteni magát, és hát a júniusi hónapban két súlyos tragédia is történt megyékben. Egyik a debreceni tónál történt, ahol kiskorú fiatalok délután elkötöttek egy vízi biciklit, aminek a műszaki állapota is elég rossz volt, és hát 60-70 méter mélyre be tudtak menni vele, de ott elsüllyedt a vízi bicikli, és hát ketten ki tudtak úszni, de a harmadik személy sajnos vízbe fulladt. A másik pedig ugye az a Hernád folyónál volt, amikor a szülők kiskorú gyereket kivitték magukkal, aki úszni nem tudott, és hát ahogy fürödtek a szülők, a kis fiút pedig elsodorta az ár, a Hernád folyó, a sodrása, és ez is egy tragikus végeredményt okozott. Tehát valóban az van, hogy a folyó vizeknél, még a kívülről tiszta is ez a felület. Az aljába különböző hordalékfák jöhetnek, mélyülhet, örvény van bennünk, ami a sodrás miatt is nagyon veszélyes. Tehát itt kifejezetten erre kell figyelni. A bányatavak esetében az a probléma, amikor főleg felmelegedett testtel ugrunk bele, és ugye a bányató nagyon mély. Ott néhány 10 cm-es szintkülönbség esetén is drasztikusan csökkenhet a bányatónak a hőmérséklete, ami egy szintén egy egészségügyi problémát, görcsöket okozhat, és a fulladáshoz is vezethet az ilyenfajta sok hatás a szervezetnek. Úgyhogy én azt javaslom, hogy kifejezetten csak a fürdésre kijelölt helyeken fürödjenek felügyelettel, és a legjobb ugye a strandok, ahol figyelnek is ránk, és személyzet is védi az életet.
A strandokon talán jobban az értékeinkre kell inkább figyelni, hogy hagyjuk ott az esetleges napernyő alatt, vagy nyugágyon a dolgainkat. Itt mire figyeljünk?
Hát itt az első olyan gondolatom, hogy a törölköző széf az nem véd. Ugye sokan vagyunk úgy, hogy leterítjük az értékeinket, és bemegyünk fürdeni, és majd a partról figyeljük legfeljebb a dolgokat, de azok a bűnözők, akik erre specializálódtak, és őket arról lehet felismerni, hogy nem lehet felismerni. Tehát ugyanolyan ruhában vannak, ugyanabban a környezetben vannak, csak ők az alkalmat keresik, és ki is használják ezeket a dolgokat. Ugye egy legfontosabb az, hogy tényleg az értékeket azt egyáltalán ne is vigyünk le mondjuk magunkkal, ami meg feltétlenül szükséges, azt vagy ha mobiltelefon készpénzről van szó, azt tegyük be egy széfbe, vagy amit az előbb említettem, hogy a nyakba akasztható kis vízhatlan tárolóban a pénz nálunk van, akkor gyakorlatilag az értékek egy része már menthető.
A nyári időszakban, ha a fiatalokra némileg visszakanyarodunk, nagyon sokan mennek azért fesztiválokra, különböző rendezvényekre, bár nem csak a fiatalok, azért a középkorosztály is. Azért itt is gondolom fokozott odafigyelést igényel egy-egy ilyen hétvége, egy-egy ilyen többnapos kikapcsolódás.
Hát szülőként is átéli mindenki ezt a korszakát a gyermekének, és hát nem lehetünk mindig a sarkukban, nem? Nem lehet őket már nagykorban is erre védeni, de én azt hiszem, a pozitív példát mondunk nekik is, és itt is a legfontosabb a család egysége és a felvilágosítás, hogy a baráti kör vigyázzon egymásra, hogyha valaki túl sokat iszik, az nem azt jelenti, hogy ott kell hagyni, hanem ha együtt mentek, együtt jöjjenek, vigyázzanak egymásra, és hát természetesen a lányoknál veszélyes lehet, ugye régebben a különböző az italokba csempészett dolgok, ami kábítószernek minősül, és kvázi nem tudnak magukra vigyázni. Nyitott üvegeket, palackokat ne hagyjanak a pulton, hogy nehogy valaki bele tudjon tenni bármilyen ilyen veszélyes anyagot. És a bulizásnál pedig tényleg az van, hogy felhűtlen szórakozás, de azért a határokat tartsuk be. Akár az alkohol, és főleg ugye a kábítószer probléma, amit kerülni célszerű az ilyen helyeken. El kell utasítani az ilyen dolgokat, hiszen ez nem tudjuk, hogy milyen hatással van a szervezetre.
Ugyan lehet, hogy a beszélgetés elején kellett volna erre kitérni, mert hogy hát ha elindulunk otthonról nyaralni vagy több napos kikapcsolódásra, azért az sem mindegy, hogy az ingatlanunkat, a családi házunkat, lakásunkat hogy hagyjuk ott.
Hát valóban azt is át kell gondolni, amikor indulunk, akkor mi marad otthon. Hát ha csak a növényekre gondolok, akkor annak a locsolása is egy külön logisztikát jelent, hogy ki fogja ezeket életbe tartani. Hát valóban a házunk védelméről is gondoskodni kell. Ha jóban vagyunk a szomszédokkal, akkor kérjük meg, hogy a postaládát ürítsék, az egyértelmű, hogy ne tűnjön föl. Az sem rossz ötlet, ha a szomszédnél hátáll oda a mi garázsbejárunkhoz, és azt tünteti föl, mint hogyha laknának, vagy lenne valaki. Ugye vannak olcsó technikai eszközök, akit mindenki meg tud fizetni. Ha nem is a kamerarendszerekre, meg a riasztóra gondolok, de adott esetben egy ilyen programozható fényvezérlésre, amikor lámpát felkapcsolja automatikusan a rendszer, vagy kis webkamerát helyezünk, és mozgásérzékelés hatására ugye jelet küld a mobiltelefonunkra, és élőben tudjuk látni. Ugye a bent történt dolgokat rá tudunk pillantani a lakásra. Ezek néhány ezer, tízezer forintos költségek, amit mindenképp javaslunk, hogy ezt legalább egy ilyen szintű védelem legyen a lakásban. Aki viszont egy komolyabb rendszerbe gondolkodik, akkor tényleg egy kültéri, beltéri kamerarendszer kihelyezési, a mozgásérzékeléssel, riasztórendszerrel, vagy a legjobb eset ugye, amikor távfelügyeletre kötött riasztórendszereket alkalmazunk, hiszen akkor a kivonuló szolgálat azonnal ott van, közvetlen rendőrségi riasztással bírnak, úgyhogy a legnagyobb esély ilyenkor van a tettenérésre és az értékeknek a megtartására. Az egész nyári veszélyekkel kapcsolatban éppen ezért készítettünk egy nyári biztonság című kiadványt, ami a Borsodabói Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság Facebook oldalán is kikerült. Felsoroltuk ezeket a veszélyhelyzeteket, és próbáljuk mindenképp a lakosságot is tájékoztatni. Ezt a kiadványt kapták meg a iskola őreink is, akik több mint 100 fő van már Borsodabói Zemplén Vármegyében, és ők járják a turisztikailag frekventált területeket, strandokat, különböző várak környékét, fesztiválokat, és ott ezt az anyagot és tanácsokat is adnak a lakosság részére. Illetve hát a balesetek megelőzésével kapcsolatban viszont nyár végéig számíthat a lakosság egyfajta fokozott rendőri közlekedésbiztonsági akciókra, amikor is hát a drónok igénybevételével, sebességmérésekkel azokon a gócpontokon leszünk jelen, amelyek veszélyesek a közutak szempontjából.
Kedves hallgatóink, ahogy hallhatták, tehát itt a jó tanácsoknak utána tudnak nézni a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrségnek a közösségi oldalán is, illetve hát számos kiadványban is lehet olvasni a jó tanácsokat. Érdemes azt gondolom megfogadni ezeket, hogy mindenkinek tényleg jól teljen a nyaralása és valóban pihenve érkezzen haza. Simkó Imre rendőr alezredesnek, a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztály vezetőjének pedig köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
Köszönöm én is, és hát így biztonságban teljen a nyarunk. Én ezt kívánom mindenkinek.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.